Isten igének hallgatására készülve a 236. dicséretünket énekeljük az első 5 versével. A 236. dicséretünk első verse így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján ma szólni kívánok hozzátok, Isten szent lelke segítségű hívásával, írva található a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 11. fejezet 4. versében. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Kain, és hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Eddig tart Isten írott igéje, foglalnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, életünk korai időszakában szerzett élményeink a lélektan szerint nagyon meghatározóak, nem csak a kisgyermekkor vagy az iskolás évek során, hanem később felnőtt korunkban is. A korai időszakban szerzett benyomások, tapasztalatok később olyan magatartás forma kialakulásához vezetnek és vezethetnek, amelyek nem csak a munkában, hanem a családi életünkben is mintául szolgálnak. Mondhatjuk azt is, hogy azokhoz az ősi mintákhoz, tanerekhez nyúlunk vissza, amit otthonról kaptunk az első 3 évben, vagy az első 4 évben, amit tapasztaltunk otthon. Ezeken nagyon nehéz változtatni. Az őstörténet, a Mózes első könyvének első 11 fejezete az emberiségünk első élménye. Mondhatnánk azt, hogy a Biblia teológia úgy fogalmazza, hogy a múltba tekintő prófétai beszéd, mert tudjuk azt, hogy a babiloni fogság időszakában írták le, fogalmazták meg ezeket az őstörténeteket, amelyek nem mások, mint hitvallások. Hitvallás arról, hogy az ember elismeri, felismeri, hogy a mindenható Isten az Úr, egyedül Úr, és azt is felismeri és meglátja, hogy nem csak ítélő, nem csak számunkérő Isten, hanem egy gondviselő atya is, aki viszont megtartja azokat, akik benne hisznek. Amikor az őstörténetet olvassuk, valójában az emberiség történelmének kezdetét olvassuk, a világ az első emberpár teremtése, a bűneset, az első gyilkosság, az özönvíz, ezek mind olyan alaptörténetek, amelyek úgy is mondják, hogy ilyen arhetípusú történetek, melyek más vallásban is előfordulnak, meglehetnek, bizonyos szinten meg lehet őket ragadni. Olyan alapvető emberi tulajdonságokra utalnak, és azokat tárgyalják, melyek minden nemzedéket jellemeznek, és minden nemzedékre vonatkoznak. A harag, az irítség, az indulat erőteljesen jelen van a mi társadalmunkban is, és ezért is választottam mai textusnak ezt, még hogyha erről nem is szeretünk hallani, és szeretjük a dolgokat a szőnyeg alá söpörni, de ez így van Magyarországon, de nem csak Magyarországon, máshol is. A harag, az irítség, az indulat, az nagyon meghatározza nem csak a társadalmi életünket, kisebb-nagyobb közösségeinket, sőt keresztény egyházunkat is, hanem még a családi életünket is olykor. Megosztottság, nézetkülönbségek, amelyek mögött nem látjuk néha az eredőket, csak bizonyos vektorokat látunk, hogy merre irányulnak, vagy kifelé irányulnak, hogy igazából mire vezethető vissza, ezt nem mindig tudjuk, nem mindig látjuk, de azt érezzük, hogy vannak ellentétek, és itt nem a politikai síkra gondolok, hanem nézetkülönbségek akár egy családban, akár munkahelyen, akár bizonyos helyen, és érdekes, hogy ezeket a konfliktusokat, ezeket a helyzeteket hogyan tárgyaljuk, hogyan nyúlunk hozzá, hogyan viseltetünk ezzel. A megbocsátás, ugye a másik sikeréért való öröm, vagy éppen a hála érzülete, mintha kiveszőben lenne a mai világunkban, mintha kiveszett volna a hétköznapjainkból, meg az ünnepnapjainkból is az a hála, amivel mondjuk az Isten házába eljössz, hogy benne van a szívedben a hála az Isten iránt, benne van-e az öröm a másik sikere miatt, vagy a gyermekeid, unokáid, vagy éppen a szomszédok sikere miatt, és a harmadik dolog pedig, hogy meg tudunk-e bocsátani, vagy tanulunk-e megbocsátani, inkább így mondanám, ez egy hosszú folyamat, tanulunk-e megbocsátani a másiknak azokért a sérelmekért, amit lehet, hogy nem is ő követett el, vagy nem szánt szándékkal tett. Az egyéni érdekek felülírják a közösségi érdekeket, és mi itt a gyülekezetben, és még a házasság kötéseknél is mindig el szoktuk mondani, legalábbis én mindig elmondom, hogy most meg kell tanulni az embernek azt, és ez egy nagyon hosszú folyamat, meg kell tanulni, lehet, hogy az élete végén tanulja csak meg, hogy ne énben gondolkozzál csak, hanem mindig miben gondolkozzál. Ne csak a önző belső érdekek érvényre juttatása vezéreljen, hogy én magam igazát és sikerét kifejezzem és megéljem, hanem tanuljam meg a közösségi életet, a közösségi munkát, azt, hogy mi vagyunk azok, akik együtt dolgozunk, mi vagyunk azok, akik szolgálunk, mi vagyunk azok, akik az Isten tiszteleten itt vagyunk. Ez nem egy egyszemélyes, nagyon sokszor mondtam, és engedjék meg, hogy újra ismételjem, nem egy egyszemélyes vállalkozás, vagy kétszemélyes vállalkozás, vagy három a gondnokúrral, egy gyülekezet, hanem mi vagyunk egy gyülekezet. Mindenki teljes jogú tagja. Úgy szoktuk mondani, a református egyházban van egy kifejezés, hogy a lelkész az első az egyenlők között. Első az egyenlők között. Ez a protestáns felfogásunknak, gondolkodásunknak egy alapja. Az a demokratikus hozzáállás, hogy mi közösen szavazunk, és közösen keressük mindig a megoldást. Az egyéni érdekek felülírják sajnos a társadalomban a közösségi érdekeket, hogy az én elsőbségét valahogy föl kellene cserélni, és a mivé kell válni. Pedig az apostol azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél második részében, és ezt az indulatot, ezt is nagyon nehéz megtanulni, hogy hogyan lehet bennem az a Krisztusi indulat, hát milyen indulat legyen bennem. Én nem tudom fölvenni a keresztet, én nem tudok fölvenni a Golgotára, én nem tudom másokért vállalni a halált, én nem tudok semmit tenni. Egyedül azt tudom tenni, hogy túléljem ezt a világot, vagy éppen a saját érdekeimet próbáljam érdemben juttatni. És nem véletlenül mondja ezt Pál apostol, mert aki Krisztusban van, az új teremtés az, azt mondja, hogy a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. A Krisztusban való lét, a Krisztusban való új élet eredményezi azt, hogy új lelkiséget kapsz az Istentől. Ez nem magadtól van, nem te szülöd meg, hanem az Istentől kapod. Az áldozat bemutatása az ősidőktől fogva hozzátartozott az Isten tiszteletéhez. Ez nagyon sokszor az ős vallásokban ugyanúgy megjelenik, mint később az úgynevezett civilizált vallásokban, sőt, a katolikus egyházban még most is azt mondják, hogy áldoznak, áldozat van, ezért van pap, és ezért van oltár. Nálunk nem áldozatot mutatunk be, és nem oltár van. Ilyen mondják, hogy tiszteletes itt az oltár előtt, nem ez nem oltár, ez úrasztala. Azért, mert mi nem áldozunk, hanem mi újra átéljük az úrvacsora során, ez a, azt mondja Calvin, hogy ez az Unio Mystica con Christo, tehát azt a titokzatos kapcsolatot átéljük újra a kenyér és a bor vételekor Istennel, hogy bennem megszülessen újra az a hit, vagy megerősödjön az a hit Jézus Krisztusban. Nem kell, hogy Jézus újra megszülessen bennem, de a hitnek újra és újra meg kell születnie, és meg kell erősödnie. Az áldozat bemutatása tehát ősidőktől fogva hozzátartozott az Isten tiszteletéhez, és nem rájuk erőltetett elvárás volt ez, hanem mindig az életük természetes része, így tett ez a két fiú is, akiről most beszélni fogok, vagy beszélek, Káin és Ábel, természetesnek tartották azt, hogy áldozatot mutatnak be. Nem fogadta el azonban Isten Káin áldozatát, és azt jelentette ez, hogy nem tekintett Káinra. Tehát nem csak az van mögötte, hogy nem fogadom el az áldozatodat, nem fogadom az ajándékodat, és elutasítalak, hanem amikor valamit nem fogadunk el, én is a kezemmel mutattam is, a gesztusok sokkal jobban beszélnek, mint a nyelv, már elutasítalak téged. Elutasítalak téged, és elfordította az Isten a tekintetét Káinról. Elfordította. Az áldozatot bemutató személy és az áldozat sohasem választható el egymástól, ez mindig összetartozik. Az, aki áldozatot mutat be, mindig egyfajta lelkiséggel, egyfajta lelkülettel mutatta be azt az áldozatot, és fordul az Istenhez. És ez így van ma is. Nem csak az számít, hogy mit viszel oda, hanem hogyan viszed oda. És itt egy picit meg kell állnunk, mert szerintem ennek a bibliai résznek az egyik fő mondani valója az számomra most ma, mai istentiszteleten, hogy hogyan viszem én az áldozatomat az Isten elé, hogyan megyek én az Úr elé, milyen szívvel, milyen lelkiséggel bírok. Jézus példája a templomba igyekvőről pontosan azt mondja neki, hogy előbb rendezd a kapcsolatodat a társaddal, rendezd a kapcsolatot a haragosoddal, bocsáss meg neki, és utána vidd az áldozatodat a templomba. Először rendezzük az emberi kapcsolatainkat. Mondhatnánk azt, hogy először a 10 parancsolat második kőtáblájával foglalkozzál, és próbáld rendezni azokat a dolgokat, amelyeket évek óta, talán évtizedek óta nem rendeztél le. Nem lehet kicserélni ezt a két sort, hogy először az Istent dicsérem és Istent tisztelem, és a másik parancsolattal, a másik kőtáblával nem foglalkozom. Hanem először rendezni kell a sorokat, pontosan az Isten szeretetével és Isten kegyelméből, és utána tudom én igazából tisztelni és becsülni a mindenható kegyelmes Istent. A fél szívvel, alázat nélkül végzett szolgálat, a fél szívvel, alázat nélkül adott áldozat, az akár az Istennek, az egyháznak, a gyülekezetnek úgy is jó cím alatt, ez sohasem vezet eredményre, ez a szemlélet az inkább embereknek, mint Istennek tetszeni akaró szemlélet, még a legnemesebb áldozatot is utálatossá teszi az Isten előtt. Ezért nagyon át kell gondolni mindig az embernek, hogy amikor áldozatot mutat, vagy valamit fölajánl az Isten tiszteletére, ne járjon úgy, mint az új szövetségben az a házaspár, akik fölajánlottak egy bizonyos összeget az ősgyülekezetnek, de aztán, amikor arra került a sor, hogy azt meg is valósítsák, akkor már nem akkora összeget gondoltak, ezért az ő büntetésük nem kevesebb volt, mint halál. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Káin nagy haragra gerjedt testvérével szemben, és nagyon érdekes, ezen elgondolkoztam, hogy miért a testvér ellen gerjedt haragrát, mert az Istenre nem haragudhat. Ez olyan klasszikus eset, mint amikor a gyerek, most nem mondok nevet, és nem is a fiamra gondolok, még véletlenül is a tessék azt hinni, hogy ugye a tanítónénivel nem jött ki, mert a tanítónéni nagyon jó pedagógiai módszerrel néha azt mondta, hogy hát XY nem vagy elég jó, mert csak 98% vagy. Budakeszi, Széchenyi Általános Iskola. Csak 98%-os vagy másodikban. És akkor hazamegy a gyerek, és akkor persze azt a feszültséget, amit okoz ez a szorongás, akkor azt nem a tanítónénire fogja kivetíteni, hanem a szülőre. Vagy ha van testvér, akkor a testvérre. Hazaviszi a gyerek azt a feszültséget, és kivetíti másra. És érdekes Káinnál ez a magatartás, ez a hozzáállás is, hogy nem az Istenre haragszik, mert az Isten az egy fejebb való, az a igazság királya, a hatalmas úr, vele nem lehet csak úgy beszélni, lekezelően, hanem majd a testvérem, hát végül is az ő áldozatát elfogadta, az enyémet nem fogadta el. Érdekes, nem Istennel perel, nem száll magába ez a Káin, és nem gondolja azt, hogy hát itt valahogy magamban lehet a hiba, az én áldozatomban, illetve az én lelkiségemben lehet a hiba, és nem a testvéremben. Nem gondol a mélyig, hogy igazából ez az áldozat, amit ő ad, az nem abból a termésből ered, amit azt olvassuk, hogy Ábel a kövérjéből adott, a kövérjéből adott. Káinnál ezt nem olvassuk, hogy a kövérjéből adott volna. Ő az elsőszülötti jognak a birtokosaként megszokja azt, hogy visz áldozatot. Visz, ami van, azt. Hát az Istennek az is jó. Hányszor tapasztalom ezt, és persze nem önökre vonatkozik, de néha az egyházban is, amilyen megoldásokat látunk, hát ide az is jó. Ide az is jó. De nem jó. Mert hogy a legszentebb és a legszebb dolgokat adták mindig az Istennek. Legdicsőségesebbet. Volt olyan szokás, Erdélyben még mai szokás, hogy úrasztali terítőket ajándékoznak az egyháznak, a gyülekezetnek, és az heteken keresztül hímezik. És benne van a szíve, és benne van a lelke. És csodálatos műalkotások. Csodálatos darabok. Mert az Istennek ez jár. Az Istennek ez jár. Nem a maradék, nem a fölösleg, nem az, amit én adok. Hogy benne legyen az egész egyéniségem, hogy az Isten lássa és tudja, hogy én szeretem az Urat. Nem az emberek elismerése a fontos, nincs is ráírva, erre a terítőre is ráírva, hogy mira, hanem az ember tudja azt, hogy ezt az Istennek adtam oda. Mert az Isten engem szeret, és én így válaszolok az Úrnak, így válaszolok az Istennek, hogy engem szeret, és azt adom, amit tudok adni. Ha van az a két fillér, az özvegy asszonynak a két fillérje, akkor azt adom oda neki. De semmiképpen sem a fölöslegből adom. Mire volt féltékeny tehát ez a Káin? Hát az Ábelt elfogadó isteni tekintetre, talán az első szülöttséget figyelmen kívül hagyó döntésre. Minden esetre ez a Káin rossz döntést hozott. Egy nagyon rossz döntést hozott, amely gyilkosságba torkolott. És ez az első embergyilkosság, amit a Biblia leír. És nagyon sok más embergyilkosság is van később, a Szentírásban le van írva. És kedves testvéreim, leginkább az a gyilkosságban leírva, aki teljesen ártatlanul szenvedett. Jézus Krisztusnak a meggyilkolása van leírva a Szentírásban. És azért szeretnék még erről röviden beszélni, mert az az áldozat, amit viszont Jézus bemutatott, és amit Jézus elhozott nekünk, az nem a fölöslegesből volt. Jézus megtette volna azt, hogy csak magára gondol, és az Atyához visszatér. Hanem annál nagyobb szeretet nincs valakiben, mint hogyha valaki a barátaiért feláldozza önmagát. Jézus áldozata egyszeri és tökéletes áldozat. Nem kell megismételni, azért egyszeri. Egyszeri áldozat, amely nem csak arra az időszakra vonatkozott, amikor ő élt, hanem kisugárzott, tér és idő korlátokon túlment az az áldozat, ami akkor ott a Golgotai kereszten történt. És tökéletes áldozat. Mint ahogy a zsidóknak elő volt írva, hogy egy éves hím hibátlan bárány kellett áldozni, hát Jézus volt az nem egy éves, hanem teljesen, de kerek éves, 33 éves bárány, Istennek a báránya, az Agnus Dei, aki ő magát adta a mi bűneinkért. Azt az áldozatot nem kell megismételni, és nem kell hozzátenni, és nem kell belőle elvenni. Kedves testvéreim, minden gondolatunk a szívünkből indul ki, mondja a Szentírás, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a lopások, a paráznosságok, a hamis tanúskodás, az Isten káromlások. És Jézus pontosan azért jött el, és áldozta magát ott a Golgotai kereszten, hogy a szívednek a tisztasága újra meglehessen az Isten előtt. Mert a szívünk tisztasága az a legnagyobb kincs, amire vigyázni kell a életben. A szívünkből indul ki minden. A szívünkből indul ki az élet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ezért kívánom nektek, hogy most, amikor kijöttök majd úrvacsorát venni, amikor veszed a kenyeret, és veszed a bort, akkor kívánom, hogy éld át, tapasztald meg, hogy az Isten a te szívedet kívánja, azt az áldozatot, ami a szívedből származik. Mert téged szeret, téged hívogat, téged akar megerősíteni. Ezért ne legyintsünk, hogy az Istennek ez is jó, meg az is jó, hanem tanuljunk ebből a példából, hogy dicsérhessük egész életünkben, magasztaljuk a mindenható kegyelmes atyánkat. Amen.